Nehémiás könyve, a harmadik fejezetnél hagytuk abba, innen szeretnénk folytatni. Ez a rész, ami most jön, ez így a lelki harc témája, hogy Nehémiás csapata, emlékeztek, építi a falat. De abban a pillanatban, ahogy Nehémiás belefogott Isten munkájába, azonnal jött az ellenállás. Azonnal küzdelemmel találta szembe magát, és ez a történet itt a Nehémiás könyve, ez egy minta számunkra. Egy lefektetett modell, hogy hogy zajlik a szolgálat. Ha Isten szeretnénk szolgálni, akkor számíthatunk ellenállásra. Olvassuk a 33. verset, itt a harmadik fejezetben. Amikor meghallott a Szanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat. Hogyha emlékszel, az előző fejezet, a harmadik fejezet arról szólt, ugye, hogy milyen építkezés folyt Jeruzsálemben, hogy Nehémiás és az az építkező csapat építette föl a város tönkrement falait, építette vissza a tönkrement kapukat. Olvastunk arról, hogy a király Artaxerxész elküldte Nehémiást, adott neki egy levelet, ami kinyitotta előtte az ajtókat Nehémiás előtt, és visszajöhetett az építkezés, és elkezdhette ezt a munkát. Azt írja ott Nehémiás könyve, hogy Isten jó keze volt, Isten áldó keze volt az életemen, és elkezdtük a jó munkát, elkezdték az építkezést. Fölépítettek 10 kaput, megnéztük egyenként ezeket a kapukat, most nem mondom el újra, de mindegyiknek volt egy lelki jelentése az életünkre, abban a vonatkozásban, hogy Jézus mit végzett el a kereszten értünk. Hallgass meg az előző bibliórát, talán elég fontos ez a rész, de nem akarom újra elmondani. Láttuk, hogy milyen csodálatos munkát végeztek, és hogy a nevük föl lett írva. Istennek minden egyes név fontos volt. Itt a 33. vers, ez egyből ezután a rész után van. Folyt egy kiváló munka, és így kezdődött ez a rész, amikor meghallott a Szanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat. Amikor egy munka folyik az Úrért, azzal párhuzamosan elindul az ellenállás. Erre számíts. Ez mindig így van. Az ellenség nem sok mindenért dicsérhető, de a munka morálja az példás. És nem lankad abban, hogy támadjon minket, támadja Isten munkáját, és igyekszik, hogy az leálljon. Itt a képviselői, Szanballat, majd később találkozunk Tobiával, meg az arab Gesemmel, meg az ő kis csapatával, és gúnyolják Nehémiást, gúnyolják a júdaiakat. Emlékezz erre, amikor Istennél azért imádkozol, hogy szeretnél növekedni. Hogy Uram, szeretnék jobban megismerni, vagy szeretnék téged szolgálni. Hogy nincs lelki növekedés anélkül, hogy ne lenne mellette küzdelem. Ez máshogy nem megy. Ez mindig együtt jár. A mennyben, amikor ott leszünk, akkor ott már nem lesz könnyű, már nem lesz fájdalom, nem lesz harc, nem lesz betegség, nem lesznek befizetetlen csekkek, nem lesz ellenállás, nem lesz gúnyolódás. Ott van egy király, a királyok királya, az urak ura, nincs választás, ő trónon ül folyamatosan, mindenki neki engedelmeskedik, de nyilvánvalóan még nem vagyunk ott. Ez még nem a menny. Hanem egy olyan földön élünk, ahol a körülöttől lévő emberek közül nagyon sokan a sötétségben élnek. Viszont ezen a helyen Isten elhívott minket, hogy építkezzünk. Ahogy elhívta ezt a csapatot ott Jeruzsálemben. Elhívta egy munkára, és ez ellenállással járt, küzdelemmel. És erre számíthatunk mi is a magunk életében. Amikor Isten útjára lépünk. Elhívott minket is, hogy építkezzünk. Azon a helyen, ahova állított. Spurgeon mondta azt, hogy a teljesen normális keresztény élet része az építkezés és a harc. Ezzel nem kéne meglepődnünk, hogy ez része az életünknek. Néha intenzívebb, néha kevésbé intenzív, de ott van. Néha elfelejtjük, mert szeretnénk olyan keresztény életet élni, hogy megyünk gyülibe, hogy énekeljünk dalokat, és akkor mindenki mosolyog, jókat örülünk egymásnak, megöleljük egymást, hazamegyünk, és egy ilyen könnyed kereszténységet, de aki már egy ideje keresztény, tudja, hogy ez nem így működik. A kereszténység az nem ilyen, hanem ahova megyünk, ott Isten egy felelősséget bíz ránk, egy terhet, és azért, hogy építők legyünk. Nem tudjuk lerakni azt, hogy keresztények vagyunk, hogy hétfőtől péntekig én dolgozom, aztán szombat-vasárnap hívő vagyok, hanem ez mindenhova elkísér minket, én mindenhol keresztény vagyok. És Isten mindenhova azért hívott el, hogy építkezzem. És ha építkezek, akkor jön az ellenállás. Ahol vagyok, ott az én felelősségem, hogy megosszam Isten útjait, hogy beszéljek az Úrról. Az te életed, gondold végig, a te életedben elkülönülnek a lelki és a világi dolgok? Hogy vannak ilyen síkok, hogy most a lelki életemet élem, most a világi életemet élem. Mert Warren Wiersbe, egy híres szerző, egyszer megkérdezték tőle egy ilyen alkalmon szolgálók, hogy prédikátor úr, mondja el nekünk, hogy hogyan lehet jól kiegyensúlyozni a szolgálatot a magánélettel, vagy a családot a szolgálattal. Hogy csinálja, hogy különíti el, vagy hogy mi a helyes egyensúly. És azt mondta erre ez a prédikátor, hogy a legjobb dolog, amit tehetsz a gyülekezetedért, hogy építesz egy erős családot Krisztusban. Hogy építed a családodat, építed a gyermekeidet. A lehető legtöbbet teheted így a gyülekezetért. És a legtöbbet úgy teszed a családodért, ha építesz egy erős gyülekezetet, mondta ő prédikátorként. Mert akkor van hova vinned őket, hogy növekedjenek. Ez a kettő ugyanaz. Nem különül el, hogy van egy világi munkám, meg van egy lelki életem. Ez a kettő ugyanaz. Ha mi Krisztuséi vagyunk, akkor lelkiek vagyunk mindenhol. Akkor el vagyunk hívva mindenhol. Akkor én az Úré vagyok mindenhol. És ő használni akar. Nem kéne ebben különbséget tennünk, hogy van egy lelki rész, van egy világi rész. Gondolja arra, amikor Jézus kijött a Jordánból, és rászállt a Szentlélek, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És Jézus még egyetlen prédikációt sem mondott el, egyetlen csodát sem tett, senkit nem gyógyított meg, viszont Isten azt mondta, hogy én gyönyörködöm benned. Mit csinált addig Jézus? Dolgozott az ácsműhelyben. Dolgozott a munkahelyén, és azt mondta az Úr erre az időszakról, hogy én gyönyörködöm benned. Ő Istent szolgálta a munkahelyén. Nem volt egy 30 éves embernek akkor kezdett, nem volt Jézus életében akkor csak a kezdet a lelkiségnek. Ő már Isten szolgálta addig is. És Istennek ez tetszett. Ő Istennek készítette az asztalokat. Istennek csinálta az ajtókat. És jó munkát végzett. Isten szolgálta a munkahelyén. Azért fontos ez, mert sokunknak a szolgálat nem a gyülekezethez fog kötődni, hanem sokunknak a szolgálat a munkahelyhez fog kötődni. Mert a szolgálat nem itt zajlik csak, hanem a szolgálat mindenhol, ahol vagyunk. És lehet, hogy téged Isten szolgálni a munkahelyedre hívott el elsősorban. Legyen az egy lelki terület. És kérdezzünk Istent, hogy lehet lelki? Hogy lehetek lelki a munkahelyemben? Majd vezet benne, de tedd azzá. Azt láttuk a történetben, a harmadik fejezetben, hogy válnak vetve építettek. Emlékeztek, hogy egymás mellett dolgoztak ötvösök, kenőcskészítők, papok, különböző foglalkozású emberek, de egy közös volt bennük, a szívüknek a szenvedélye. Egyszerűen szerették Isten városát, Jeruzsálemet, a nagy királyvárosát, és építették, mert fontos volt nekik. Viszont ahogy építettek, jött az ellenség. Az a helyzet, hogy nem tudom, te hogy tapasztaltad, de valamikor eltévesztjük az arányokat. És nem érdemes az ellenségről túl sokat beszélni, túl sok figyelmet fordítani rá, csak annyit, amennyit az ige szentel neki. Vannak olyan tanítók, akik állandóan az ellenségről beszélnek. Én azt gondolom, hogy nem szabadna annyi figyelmet adni neki, hogyha az ige nem ad neki annyi figyelmet, hanem például itt szó van róla, itt beszéljünk róla. Billy Graham mondta azt, összeszámolta, hogy 350-szer beszél az ige Isten angyalairól. A szent és erőteljes angyalairól. És róluk olyan kevés szó esik a gyülekezetekben. De miért? Ha az ige ilyen sokszor beszél róla. Ha valaki szeretné szolgálni Istent, akkor viszont tisztába kell lennie az ellenség taktikáival. Ahogy írja Pál a 2. Korintusban, hogy az ő módszerei nem ismeretlenek, nem ismeretlenek előttünk. Megismerhetjük, hogy milyen módon támad minket az ellenség, és remélem, hogy ma a párat leleplezünk. Az első, már föl is olvastam, a 33. vers, gúnyolás. Az első dologgal az ellenség kezdi, a gúnyolás. Amikor valaki a szájával, a nyelvével támad, lövi a mérgezett nyilakat. És az ellenség tudja jól, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik elviselnek 39 botütést, ha kell, megveretik magukat, és lerázzák magukról, de ha egy rossz szót kapnak valahonnan, akkor letaglóznak. Az ellenség tudja ezt, hogy vannak emberek, akik erre nagyon érzékenyek. Egy verést elviselnek, de egy éles nyelv megállítja őket, megtorpantja őket. Volt már úgy veled, hogy hallottad ezeket a gúnyolódó hangokat? Sokszor mielőtt elkezdenénk szolgálni Istent, már halljuk, hogy te akarod szolgálni Istent? Hát egy senki vagy. Te, nincs is végzet, mit akarsz te csinálni? És a fejünkben már mennek ezek a gondolatok, amikor elkezdjük szolgálni Istent, akkor meg mintha lemez váltana, és azt mondja, hogy hagyd már abba. Időpocsékolás, amit csinálsz. Minek csinálod? Add fel. Ezek a hangok, amit az ellenség a fejünkbe tesz, hogy ne csináld már, amit csinálsz, úgy sincs semmi értelme. A nyelv az egy nagyon erőteljes eszköz. Azt mondja az ige, hogy olyan, mint a tűz, ami lángra tud lobbantani egy egész erdőt. Valakit felépít, valakit lerombol, ugyanaz. Egy Ellen Redpath nevű író mondta azt, hogy ha valaki szeretné szolgálni Istent, akkor legyen az elméje olyan, mint egy tudósé, legyen a szíve olyan, mint egy gyermeké, és legyen a bőre olyan, mint egy orrszarvúé. Mert aki szolgálja Istent, az sokat fog kapni. Sok gúnyolódás. És szerintem néhány embernek túl vékony a bőre, és nagyon könnyen benyel dolgokat. Nagyon könnyen egy bántó szó, egy gúnyolódás megtorpant. Ha valaki szolgálja Istent, számíthat erre. Gúnyolódás, rágalmazás, pletyka, féligasságok. Itt van, látjuk. De ha mindeközben nagyon vékony a bőrünk, akkor ez nagyon nehéz lesz így. Az ellenségnek pontosan az a célja, hogy megállítsa a munkát. Ő azért támad engem, mert én Isten munkájában vagyok, ha szolgálom őt. Különben nem vagyok neki érdekes. Ő azt szeretné, hogy a munka megálljon. Jön ez a Szamballat nevű csóka, aki egyébként egy történelmi személy, tehát így a régészeti leletek igazolják. Ő volt Samária kormányzója, és elkezdi gúnyolni a júdaiakat. Szamballat az sátán képe. Itt. Azt mondja, hogy Szamballat haragra gerjedt és gúnyol. Tudod, hogy az ördög haragszik ránk, amikor mi Istent szolgáljuk? Mert elveszünk tőle embereket, elveszünk tőle területeket, amik hozzátartoznak, emberek az ő befolyás alatt vannak, és a mi szolgálatunk által ezek az emberek kiszabadulnak. Isten használ minket, és az ördög ezért haragszik. Mindenki haragszik azért, hogyha valamit elvesznek tőle. Az ördög is haragszik, amikor mi Istent szolgáljuk. És itt gúnyolja a júdaiakat. Tudod, hogy az ördög egyik kedvenc eszköze ez a gúnyolódás? Ez volt Dávid és Góliát között is, emlékeztek? Jön ez a kicsi fiú, és Dávid és Góliát elkezdi gúnyolni. Mit akarsz te, kutya? Paritjával jössz ellenem. Ennyire jók a júdaiak, küldenek egy ilyen törpét. Ez a pszichikai hadviselés az ellenségnek, ebben a világ is nagyon jó, de az ördög a profizmusra fejlesztette. És megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz nem személyesnek venni. Amikor jönnek ezek, nagyon nehéz azt mondani, hogy hát, könnyű benyelni, könnyű, hogy betaláljanak ezek, mert mi nagyon jól tudunk reagálni. Hogy valaki mond nekünk valamit, és úgy olyan szívesen úgy vissza, nem? Tudnánk mit mondani arra. Vagy ha akkor nem mondjuk, utána mondjuk sokáig, hogy most kellett volna mondanom. De tudod, hogy Isten minket nem reakcióra hívott? Ne reagáljunk dolgokra. Minket arra hívott Isten, hogy mi lépjünk, hogy akcióra hívott, nem reakcióra. Azt mondja az ige, hogy ne fizess rosszal a rosszért. Sőt, azt mondja, hogy legyen a szavad mindig kegyelmes és sóval fűszerezett. Szelíd szó elhárítja az indulatot, mondja a példabeszédek. Én mondok neked valamit, nem tudom, hogy felismered-e, amikor gúnyolásban vagy, vagy ilyen pszichikai hadviselésben, de fél siker az, amikor már rájössz, hogy ez támadás. Ja, hogy az ördög támad engem. Az már egy fél siker, mert akkor már nem engeded el a lovakat elszaladni magad. Akkor most imádkoznom kéne. Azt mondja az ige, hogy nem test és vér ellen tusakszunk. Nem emberek az ellenségeink. Persze nem kenhetünk mindent az ördögre, vannak rossz akaró emberek, de rájöhetünk, hogy igazából a mi harcunk nem ellenük folyik, hanem van egy lelki ellenség. Ő az ellenségünk. Nehémiás megérkezett, és azonnal jön a támadás. És azt mondja a 34. vers, gyorsabban fogunk haladni, csak itt a lényeget elmondtam az elején. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak? Mert még ma befejezik. Életre kelthetik ezt a halomkövet, amely porrá éget. Itt elhangzik négy kérdés. Ilyen négy gúnyos kérdés. Mit akarnak ezek a nyomorult júdaiak? Talán már áldozni akarnak? Azt gondolják, hogy még ma befejezik? Itt nézd meg, hogy mindenre a négy kérdésre a válasz igen. Igen, ezt akarják. Fontosan ezt akarják, de ők meg úgy kérdezik meg ezt a kérdést, hogy ilyen gúnyosan, hogy azt se tudjátok, hogy mibe vágtátok a fejszéteket. Így ti nem, titeket használna Isten? Még áldozni is akartok? Még az Istenetek is kevés ehhez a munkához. Még ma befejezik, ez nem egy napos munka. És így gúnyolódnak. Életre kelthetik ezeket a köveket. Isten pontosan ilyen munkába hívott minket, mint őket. Amire ha az ellenség ránéz, akkor gúnyolódik, hogy ezek akarnak ezen változtatni. Mit akartok ti? De Isten arra hívott minket, hogy megéljük a Szentlélek erejét és bölcsességét, és az életünkben megmutatkozzon, hogy Isten mire képes. Életre kelthetik ezeket a halott köveket. Igen, Isten életre tudja kelteni a halott dolgokat. És azt szeretnéd demonstrálni a mi életünkön keresztül, hogy milyen Isten ő. Hogy mire képes ő. Hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk. Azt mondja az 1. Korintus 1, Pál írja ezt, hogy nem sokan vannak közületek bölcsek. Beszél a választottokról, beszél rólunk. Nem sokan közületek bölcsek. Hát Pál az egyik, aki mondhatnánk, hogy bölcs volt. Mi vagyunk a többiek. Bocs, hogy ilyen nevetbe is mondom, de Isten kiválasztott olyan embereket, mint mi. Mondhatnám, hogy nyomorult júdaiak, akiket Isten örömmel használ. Nagy örömmel használ. Hogy megmutassa az erejét rajtunk keresztül. Ha szeretnél tenni valamit az Úrért, akkor ezeket fogod hallani. Vagy más szájából, vagy a fejedben. Ó, te nyomorult. Te akarsz tenni valamit. Hát mire vagy te képes? Csak imádkozol. Gondolod, hogy ez segít? És nézzük a 35. vers, mellette állt az Amoni Tobiá, már vártuk, hogy ő is jöjjön, és ezt mondja, bármit építenek, és ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalat. Szinte látjuk magunkat, hogy így elmondja, az ilyen vézna hangján, jön egy róka, és akkor mindenki nevet, hogy milyen jó vicc volt, hogy a katonák körülöttük, így gúnyolódnak, ilyen kifigurázzák ezt az egészet. És nézzük Nehémiás mit mond, 36. vers, halld meg Istenünk, hogyan csúfolnak minket. Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásokat, legyenek prédává rabtartóik földjén. Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Nehémiás bedobja a törülközőt? Vannak olyan emberek, akik a gúnyolásra bedobják a törülközőt. Mert annyira megsebzi őket, amikor rosszat mondanak róluk. Ne dobd be a törőközőt. Ne engedd, hogy ennyire eltaláljam. Az ellenség célja, hogy megállítsa a munkát. És Nehémiás, amikor jön a támadás, akkor imádkozik. Sosem szabad, hogy a gúnyolás megállítson. Ezért mondtam, hogy legyen vastag a bőrünk. Ha megnézed egy szolgáló hátát, nézd meg, akkor az tele van sebekkel. Mint Rambó, tudod, hogy a film végén, hogy mindenhol érzik, és még megy előre. Így aki szolgálja Istent, az kap majd hátbaszúrást, kap majd támadást, hátbalövést, mindent. De így azt gondolom, hogy ezek nem lehetnek okok arra, hogy abba hagyjuk, amit végzünk Istenért. Vannak dolgok, amik megsebeznek minket, ilyen gúnyolás, de nem tesz bennünk kárt. Nagy különbség van a kettő között. Megsebeznek minket, fáj hallani, emberek vagyunk, de nem tesz kárt bennünk. Amikor ez történik, mi zajlik egy szolgálat idején? Valaki szolgálja Istent és egy ilyen támadásért. Tudod, mi történhet? Megtapasztalhatja a közösséget Jézussal, és megtanulhatja, hogy milyen az ő feltámadásának ereje. Mert közössége van Krisztus szenvedéseiben. Jézus Krisztus elszenvedte azt, hogy gúnyolják. Ártatlanul. Azt mondták, hogy olyan, mint a részeges, tobzódik, falánk. De azt is mondja az ige, hogy amikor gúnyolták őt, akkor ő nem viszonozta a gúnyolást. Amikor minket támadnak, minket gúnyolnak, akkor emlékezhetünk, hogy Jézussal is ezt tették. Pedig ő tökéletes volt. Gondold el ezt a képet, hogy ő tökéletes volt, és keresztre feszítették érte. Akkor úgy megnyugodhatunk, hogy ja, hát akkor egész normális, hogy engem gúnyolnak, ha megváltóm is ezt kapta. Ne gondold, hogy megúszod. Én tudom, hogy emberek vagyunk. Nem tudjuk magunkról lerázni. Különösen, amikor valaki fontos ember mondja nekünk a gúnyolását. Vannak érzéseink. De emlékezz erre, hogy nehéz, de nem károsít. Ha úgy akarok viselkedni, mint egy gyerek, és nyafogok, akkor ott van a Sári rám szól, hogy Tamás, hagyd abba. Mit sajnáltatod magad? Akkor valami támadás ér, mit mondtak róla? Tamás, hagyd abba. Amikor Jézust gyalázták, ő nem viszonozta. Hanem azt mondja ott a Péter levele, hogy rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Mi Nehémiás reakciója? Ima. Imádkozik. Nem válaszol Tobiának, nem megy oda Szamballathoz, hanem fölnéz, Istenem. Elég komoly ima ez, nem biztos, hogy ezt mi szoktuk úgy imádkozni. Fordíts rájuk a gyalázatot, ne bocsáss meg a vétküket, ez egy indulat, nem? Van ebben indulat, de Isten elé viszi, nem Tobiá meg Szamballat elé. Azt tenném én sokszor, mit mondtál róla? Könnyű visszalőni. De könnyű belépni a ringbe, fölhúzni a kesztyüket, hogy na, te akartál velem. De nem ez a jó megoldás. Visszatámadni. Ez nem jó megoldás. Mert abban a pillanatban az egész személyessé válik. Ott van a mi megsértett büszkeségünk, és ostobaságokat fogunk csinálni, és nyakig benne leszünk. Amit Nehémiás csinál, Uram, fordítsd vissza rájuk, amit csinálnak. A lehető legjobb a támadás idején oda menni Isten elé. Nehémiás felnéz és imádkozik az Úrhoz. Ez a te városod, a te kapuid, ők gyaláznak minket, a te építőidet, védj meg minket. Nekem ez tetszik. 37. vers. Ne nézd el bűnüket, ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Amikor jön az ellenség és gúnyol, dönthetsz. Most már tudod. Vagy benyeled, és engeded, hogy letaglózzon. Vannak, akik éveken keresztül nyalgossák a sebeiket ezek után, és nem végezik a szolgálatot, amire Isten hívta őket. Vagy pedig megtanulod, hogy folytathatod az építést, és rábízod az ügyet Istenre. Engeded, hogy Isten védjen meg. Tudod, hogy azra semmi befolyásod nincs, hogy mások mit mondanak rólad? Azt nem tudod befolyásolni. De azt igen, hogy te milyen ember vagy. Hogy imádban a haragodat, a frusztrációdat odaadod Istennek. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Szó szerint itt az ige azt mondja, hogy jó szívvel dolgoztak. Dolgoztak tovább. Amikor jött a támadás, imádkoztak, és folytatták a munkát jó szívvel. A szolgálatban is fontos, a keresztény életben is fontos, amit a példabeszédek mond, hogy minden kincsednél jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Azzal kezdtük Nehémiás könyvének tanulmányozását, hogy Nehémiás imádkozott, és Isten indította a szívét. Ha megengedett, hogy a szívedbe keserűség kerüljön, harag emberek felé, akik rosszat tettek veled, nem fogod tudni szolgálni Istent. Te megállsz, és elkezded a sebeidet nyaldosni. Ezeket muszáj kirakni a szívünkből. Tudod, hogy Jézus mit mondott, amikor őt támadták, amikor őt gúnyolták, és őt ostorozták, azt mondta, Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit csinálnak. Egy jó ima, amit megtanulhatunk, hogy kipakoljuk a szívünkből ezeket a dolgokat. Amikor a szívünk rendben van, és szenvedélyes Istenért, akkor az fog uralni minket, nem pedig az, amit más tesz velünk. Az ellenség meg akar állítani, ne engedd meg. Na, a következő lépés, amikor nem működik a gúny, az ellenség taktikát vált, első vers, a negyedik fejezetben, amikor Szambalat és Tobiá, továbbá az arabok, amóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy harangra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. Korábban azt olvastuk, hogy haragudtak, most már azt olvastuk, hogy nagyon haragudtak, egyre pipábbak, és azt mondja, hogy itt összeesküvés szőttek, összefogtak, hogy megtámadják a jeruzsálemi embereket. El akarnak ültetni félelmet a szívbe, és tudod, hogy az ördögnek ez a következő technikája, amikor nem működik a gúnyolás, nem működik a pszichikai hadviselés, akkor megfélemlít. Ezek lehetnek egyszerű dolgok, és lehetnek nagyon komoly dolgok. Lehet nagyon komoly fizikai fenyegetés. Azt tudnod kell, amikor szolgálod Istent, keresztény vagy, hogy Isten sosem gúnyol minket. A gúnyolódás sosem ő mondja. Isten sose ültet félelmet a szívünkbe, ha csak nem Isten félelmet. A félelem nem tőle van. Azt mondja, hogy a félelem, ő nem a félelem lelkét adja nekünk, hanem az erő, a józanság és a szeretetnek a lelkét. Egyszer volt, ismeritek John Wesley-t, lehet, hogy hallottatok már róla, egy nagyon híres prédikátor, a 18. század róla szólt, de komolyan. Ő a metodista mozgalomnak az indítója, Isten megváltoztatta rajta keresztül a történelmet, az egész világ történelmét, ahogy elindította a modern missziót, John Wesley. Amikor fiatal prédikátor volt, kapott egy levelet Whitfieldtől, hogy jöjjön el és prédikáljon az ő gyülekezetében. És John Wesleynek abban a pillanatban egy félelem támadt a szívében, hogyha elfogadja ezt a meghívást, akkor meg fog halni. Semmi értelme nem volt, de mégis egy ilyen félelem indult el benne, és teljesen átvette az irányítást benne. Whitfield nem adta föl, küldte a leveleket, ő meg visszautasított, hogy ez nem mehet el, és még meg is osztotta a félelmét a barátaival, és a barátai meg, nem tudom, milyen barátai voltak, így mondták, hogy hát biztos, ez biztos Isten mutatja neked, persze. Csap föl a Bibliádat, nézd meg, mit mond Isten, hát ha majd üzen, és mi lesz az első szó, és négyszer így fölcsapta a Bibliát, ne tanuld ezt el, fölcsapta a Bibliáját, és nézte, hogy mi az, és mind megerősítette abban, hogy ha elmegy, akkor meg fog halni. És teljesen megbénította a félelem. És Whitfield küldte a leveleket, nem adta föl, és John Wesleynek el kellett dönteni az agyában, hogy most hallgat erre, hogy átadja magát ennek, vagy nem. És megharcolta magában, rájött, hogy ha meg is hal, akkor is a legrosszabb, hogy történhet, hogy megy haza a mennybe. És elvállalta, és meghalt 45 évvel később. Vannak olyan félelmeid, amik így átveszik az irányítást a döntéseid felett a szívedben? Aminek így átadod magad? Mert ezt a félelmet nem Isten adta, hanem az ellenségnek az eszköze, hogy megállítson. Itt azt mondja, hogy ott volt Szamballat, Tobiá, arabok, amóniak, és olyan érdekes megnézni, Szamballat Jeruzsálemtől északra a samáriai területnek a kormányzója. Az arabok pedig ott vannak Jeruzsálemtől keletre, az amóniak ott vannak Jeruzsálemtől délre, az asdódiak, ők meg Samária egyik városa Asdód, ott voltak nyugatra. Észak, dél, kelet, nyugat. Körbevették Jeruzsálemet. És olyan érdekes, néha pont így érezzük magunkat a lelki harcban, hogy így körül vagyunk véve. Így teljesen sakmat. Mindenhonnan támadás. Körülvették a várost. A lelki harc ilyen intenzívé vált. Néha történik ilyen, nem tudom, hogy te átélted el, hogy teszünk dolgokat, megyünk a magunk ritmusában az életben, és csak azt veszed észre, hogy szétrobbant a frusztráció. És otthon vagyok, és beszélek a Sárival, kérdez valami kedveset, hogy mit főzek vacsorára? Nem érdekel! És így, mi baj, drága? Így tele vagyok frusztrációval. És így nem értem, hogy miért. Csak azt látom, hogy bárhová nézek, mindenhonnan jön a támadás. Mindenhol valami a feje tetején áll. És ilyenkor átélhetem, amit ők átéltek, de nézzük meg, hogy mit csináltak. A félelem egy nagyon erős eszköz, nagyon hatékony. Ha átengedjük magunkat, akkor meg tud minket állítani. De mit csináljunk? Nézd meg a harmadik ige verset. De, ez egy jó kis szó, de mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel és nappal. Mi imádkoztunk, és őrséget állítottunk éjjel-nappal. Mind a kettő fontos. A lelki, imádkoztunk, és a gyakorlati, hogy őrséget állítottunk. Néha azt gondoljuk, hogy elég imádkozni. Hát annyira lelkiek vagyunk, elég imádkozni. Isten elhívott minket, hogy harcoljunk a nagyon sajátos módon, a térdeinken, hogy imádkozzunk. De itt azt látjuk, hogy imádkozzunk, és őrséget állítsunk. Tudod, mit mond a 127. Zsoltár? Általában az igeves második felét szoktuk ismerni, bocsánat, első felét, hogyha az Úr nem építi a várost, hiába fáradnak az építők. Tudod, mi a következő rész? Ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába őrködnek az őrök. Én imádkozhatom, de ha, bocsánat, ha én megtehetem a gyakorlati oldalt, de ha Isten nem teszi oda magát, akkor hiába. De mind a kettőre hív. Imádkozzak, és tegyem meg gyakorlatban, amit kell. Napóleon ezt úgy mondta a katonáinak, hogy imádkozzatok, és tartsátok szárazon a puskaport. Logikus. Amit megtehetsz, tedd meg. De kezd imával. Jézus azt mondta, hogy legyetek éberek, és szüntelenül imádkozzatok. Ezt mondta a Getsemáné kertben, hogy vírasszatok és imádkozzatok, legyetek éberek, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ez a következő támadás. Az elbátortalanodás. Az ellenség ezt nagyon szereti. Amikor olyan keresztényeket készít, akik el vannak bátorodva. Ja. Érdekes ez, hogy ennek megvan az ideje, amikor az ellenség így támad. Amikor kemény munkába vagyunk, már túl vagyunk a gúnyolódás részen, túl vagyunk a megfélemlítés részen, már teljesen benne vagyunk, el vagyunk fáradva, azt mondja itt az ige, hogy már a fal félig felépült, megrokkant a teherhordók ereje. El voltak fáradva. És ekkor tud lenni a legnehezebb. Amikor beüt a fáradtság. Az ellenségünk nem egy úriember. Nem mondja azt, hogy most fáradt, hagyom aludni majd holnap reggel most. Nem fér a küzdelem. Amikor fáradtak vagyunk, na akkor jön ezzel, hogy így én már nem bírom tovább. Én már annyi a törmelék, hogy nem bírjuk építeni a várfalat, írja itt. A munka közepén kifáradtan, gúnyolódások után jön az elbátortalanodás. Ezt te nem tudod megcsinálni. Add fel. Abba biztos lehetsz, hogy ezt nem Isten mondja neked. És az a fura, hogy néha egyet tudunk érteni az ellenséggel, hogy ja, tényleg, fel akarom adni, végem, azt nem tudom megcsinálni. És így az életünk leszűkül egy ilyen nagyon szűk helyre, mintha barlangban lennénk. Ah, ebben sose lesz vége, én ezt sose tudom megcsinálni. Az elbátortalanodás az nagyon nehéz tud lenni. Amikor ez egy nagyon tartalmas mondat volt. Az elbátortalanodás nagyon erőteljes eszköz. Amikor Mózes kémeket küldött az ígéret földjére, 12 embert küldött el, Kádés Barneában voltak, visszajöttek, és ketten azt mondták, hogy indulás! Láttunk óriásokat, de együk meg őket. Miénk ez a föld? És akkor jött 10 kém, akik ugyanazon a földön jártak, ugyanazokat az óriásokat látták, és azt mondták, hogy ők esznek meg minket. Szöcskének tűntünk előttük. És a nép, Izrael népe, arra a 10 kémre hallgatott, az elbátortalanító szóra hallgatott, és nem mehettek be az ígéret földjére. Mivel hallgattak az elbátortalanodásra, 38 évig mentek még a pusztában. Amikor Nagy munkában vagyunk, az ellenség tudja, hogy mikor kell ezeket a szavakat mondania. Amikor a fenyegetés nem használ, a külső támadás, akkor jön a belső támadás. Add fel. Ahelyett, hogy feladnád, én azt mondom inkább, hogy nézz fel. Mert az a munka, amiben vagy, azt Isten adta. És nem te vagy a megoldásra. Az a munka Istené. Ő adta az elhívást, ő adta az ígéreteket, ő végzi a munkát. Te az eszköz vagy, nem a megoldás. És Isten nem fáradt. Isten nem adja fel. Isten nem csügged el. Ezért jó, ahelyett, hogy feladnád, hogy fölnézel. Ő nem ránk épít. És néha csak szükségünk van arra, hogy újra meglássuk az életünket, a helyzetet az ő nézőpontjából. De ehhez föl kell néznünk. A következő rész, 5. vers, ellenségeink meg ezt mondták, meg se tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. Ezek a hírek eljutnak az építkezőkhöz. Megöljük őket, végzünk velük. És elindul a szóbeszéd, te hallottad? Északról is, délről is, keletről, mindjárt itt vannak, végeznek velünk. És közben építenek tőle, és így néznek körül. Az ellenség meg akarja őket állítani. És nézd meg, a következő adag, a 6. vers, a szomszédságban lakó júdeaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és 10-szer is elmondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Ismerős ez neked, ez a nyaggatás, amikor így jönnek, azért, hogy hagyd már abba, nem jól csinálod, és 10-szer mondták, hogy tényleg jönnek az ellen, meg fognak ölni titeket. A saját honfitársaik, a júdaiak. Én azt tudom mondani nektek, hogy a támadás kívülről is nagyon kemény, de amikor belülről jön, na az... Amikor a családból jön, vagy gyülekezetből, és az ellenség tudja, hogy mikor kell ez. 10-szer is elmondták, hogy adjátok fel. Tudod, mi a gond a félelemmel? Hogy a hit és a félelem ellenségek. Jézus azt mondta, hogy miért féltek, ó, kicsiny hitűek? Vannak olyan emberek, akik analizálnak. Van egy helyzet előttük, és így szétanalizálják a helyzetet. Most ez kell, ha történik ez, hogy így. És mivel annyit analizálnak, nem indulnak el. Nem lépnek ki hitben. Van egy ilyen fajta blokk is, de van, amikor a félelem állít meg minket. Az a baj a félelemmel, hogy azon túl, hogy minket megállít, még ragályos is. Másokat is meg tud állítani. Amikor engedjük, hogy a félelem uralkodjon bennünk. Amikor az a bizonyos kémakció történt, hogy beküldték a kémeket az ígéret földjére, az csak 2 évvel azután volt, hogy kijöttek Egyiptomból. Látták a vörös tengert ketté válni, minden nap manna hullott az égből, tűzoszlop ment előttük éjszaka, felhőoszlop ment előttük nappal. Csodákat tett Isten a pusztában. És amikor ott voltak Kádesbarneában, azt mondták, ennek nem tudjuk megcsinálni. 38 évvel később Mózes leírta nekik az 5. Mózes könyvét, ami a törvény megismétlése volt. És tudod, az 5. Mózes könyvében a 20. fejezet azt mondja, hogy ha harcba indulsz, állj meg, és mondd a népennek, ha valaki házat épített, és még nem lakott benne, menjen haza. Ha valaki megházasodott, de még nem volt a feleségével, menjen haza. És ott van még egy, ha valaki fél, akkor menjen haza. Mert nem kell, hogy azok, akik féljenek, elcsüggesszék a hadinépet. Isten azt mondja neki, ha félsz, mert nem akarjuk, hogy megismétlődjön Kádesbarnea, hogy valaki félelemből él, és elcsüggeszti a népet maga körül. Amikor Gedeon, emlékszek, a harcba indult, Isten azt mondta Gedeonnak, hogy ez a 30 ezer katona, ez túl sok. Na jó, hogy 135 ezeren vannak a túloldalon, de ez nekem nem tetszik. Küld haza őket, aki fél. Mehet haza. És elég sokan elmentek. Sőt, azt mondta, hogy aki nem úgy iszik, ahogy mondom, őket is küld haza. 300? Az már jó lesz. 135 ezer ellen. Itt a helyes válasz, nézd meg a hetedik verset. Ezért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokra, odaállítottam őket nemzetségenként fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Nehémiás odaállította a népet csoport meghatározott helyekre együtt a családdal, maga a nemzetségéhez, hogy harcoljanak. Fölfegyverezte őket. Mondom neked, tesóm, amikor harc van körülötted, lelki harc, akkor vigyázz a családodra. Mert a család a te... Ott kell, hogy egység legyen. Hogy a lelki harc ne álljon én közém és a feleségem közé. Mert mi együtt harcolunk, nem egymás ellen. Odállította az apát a fiú mellé, a fiút az apa mellé, hogy harcoljanak az apák a fiakért, a fiak harcoljanak az apákért. És nézd meg a 8. vers, annyira tetszik ez nekem. Vagy szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek és az előjároknak, és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeikért, feleségeitekért, és az otthonaitokért. Ne féljetek! Néha valakinek föl kell állnia, és elmondani ezt. Ne félj! Amikor jön a nagy berezelés, ne félj! Nem is tudom, hogy van-e olyan szolgája Istennek az igében, akinek ezt Isten nem mondta. Harcoljatok a testvéreitekért. Nem ellen. A testvéreitekért. Néha pont azt szoktuk csinálni, amikor intenzív a támadás, hogy egymást támadjuk. Harcoljatok testvéreitekért. Figyelj jól, mi történik itt. Feláll egy ember, és szólja az igazságot. Ott van mellette Szambalat, Tobiá, Gesem, az Amóniak, az Arabok, az Asdódiak. De föláll egy ember, és elkezd beszélni Isten igazságáról. És ennek az ereje nagyobb, mint az ellenség összes támadása. Ne féljetek. Gondoljatok a nagy és hatalmas Istenre. Én azt gondolom, hogy a szükségük ugyanaz. Hogy ne a problémára gondoljunk, hanem a nagy és félelmes Istenre. Ha én Istent elkezdem nézni a körülményeimen keresztül, akkor Istent kicsinek fogom látni. De ha a körülményeimet nézem, Isten jellemén keresztül, akkor a problémáimat fogom kicsinek látni. Azt mondja Nehémiás, hogy gondoljatok Istenre, a nagy és félelmes Istenre, hogy kicsoda ő, és ne féljetek. Emlékezzetek az Úrra, és harcoljatok. Emlékezz, testvérem, hogy ki van az oldaladon, hogy ki harcol, érted? Ahogy mondja a római levél, hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Nem választhat el minket semmi Isten szeretetétől. És harcolja a testvéreidért. Nem ellenük. Néha van úgy, hogy annyira frusztráltak vagyunk, hogy pont őket akarjuk lecsapni. Nem? Harcolja a testvéreidért. Ne féljetek. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Figyeled, hogy mit mond itt az ige? Nem Nehémiás hiúsította meg. Isten hiúsította meg. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Én ezt szeretném látni, hogy mindnyájan közülünk végezzük, amit Isten ránk bízott. Építünk azon a helyen, ahova Isten állított. 10. vers. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezüket a munkát Egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Bizonyos szolgák építettek, bizonyos szolgák felfegyverkeztek, de a 12. vers egy kulcs. Minden építőnek a derekára volt kötve a kardja. Spurgeon gyülekezetében, múltkor beszéltem nektek róla, volt egy kiadvány, minden héten kiadták, az volt a címe, hogy kard és építőkanál. Ez alapján, az igévers alapján. Mert ez a része az életünknek, a kard, a lélek kardja az ige, és az építőkanál a munkánk, ahol építkezünk, a gyakorlati rész. És mind a kettő egy arán fontos része az életünknek. Ha nincs ott a kard a kezembe, Isten igéje, akkor nem folyik a munka. De ha nincs ott a kőműves kanál a kezembe, akkor nem csinálok semmit. És azt mondja itt még az ige, hogy a kürtös mellettem volt, ez nem a kalács, hanem, hanem aki megfújja a kürtöt, múltkor sütöttünk kürtös kalácsot, ott van finom volt. A kürtös mellettem volt, és emlékeztek, van egy ígéretünk, hogy föl fog hangzani a kürt szava, a főangyal szava, a kürt a harsona, és megyünk haza. Föl fog hangzani a kürt. És így folytatja a 13. vers, amikor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének, a munka sok. És nagy területen folyik. Gondolja, amikor ezt mondom Vácra és Magyarországra, és hogy mi folyik az Úrért, a munka sok. És nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Milyen jól beszél ez a Nehémiás, nem? A kürt hangja. Végezzétek a munkát. Ige az egyik kézben, másikban a munka. Amikor dolgozol, mondja Nehémiás, hallgassátok a kürt hangját. Figyeljetek. Mi az a dolog, amit Isten rád bízott? Hol a te munkád? Hol építette az Uradnak az országát? Amikor építkezel, akkor várj a kürt szavát. Sokszor a támadás idején, a nehéz helyen, a völgyben erre kell emlékeznünk, hogy a kürt bármikor felszólal, felhangozhat. És megyünk haza. Hogy ez a perspektívánk. Hogy az Úr megfújja ezt a kürtöt, és mi hazamegyünk. Összegyülekezünk, és találkozunk vele a felhőkön, és vele leszünk örökkön örökké. De amíg nem halljuk a kürtöt, addig dolgozunk. És nézd meg a következő igeverset, mindjárt végzünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezne hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Reggeltől estig. Isten munkásokat keres. Isten olyan embereket keres, akik munkában edződnek. Ezért ne becsüld le a munkádat. Isten Dávidot munkából hívta el, amikor az apja juhait őrizte. Mózes ugyanígy. Gedeont akkor hívta el, amikor éppen búzát sépelt. A tanítványait úgy hívta el, hogy éppen a hálóikat mosták. Dolgoztak. Dolgoztak. A munka készít minket. Isten használja azt a helyet. És elhív a szolgálatba így, mert a szolgálat is munka. A szolgálat kemény munka. Sok ember nem veszi észre, amikor bejön vasárnap a gyülekezetbe, hogy mennyi munka van abban, hogy ez a vasárnapi alkalom úgy zajlik le. Hogy hányan dolgoznak lent a gyerekeknél. Hogy van, aki kitakarítja a helyet, valaki berendezi a székeket, valaki előkészíti az úrvacsorát. Van egy csapat, aki felkészül a dicsőítésre. Van, aki beállítja a hangokat. Van egy, aki készül az igehirdetéssel, és stb. És még mellette a háttérmunka, kifizetni a csekkeket, elmenni a könyvelőhöz. Egy csomó munka. És hív minket Isten a szolgálatba, a munkába. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Mindig velük volt a fegyver. Még amikor inni mentek, mentek zuhanyozni, akkor sem vették le a fegyverüket. A zuhanyozás, ezt csak úgy mondtam. Ez a rész egy modell, egy minta, amiből látjuk, hogy hogyan zajlik a lelki harc, és látjuk, hogy hogyan lehet védekezni ellene. A lelki harc jött gúnyolással, fenyegetéssel, elbátortalanítással, jött félelemmel. És mi volt rá a válasz? Teljes szívvel dolgoztak. Imádkoztak. Mindig innen indul. Teljes szívvel tenni, amit teszünk. Innen indul. Vannak dolgok ezen a világon, amik elmúlnak. Mondhatnám így is, hogy meginognak. Vannak dolgok, amik meg nem. Te melyikbe öntöd az életedet? Azokba, amik elmúlnak, vagy azok, amik megmaradnak? Teljes szívvel dolgoztak, imádkoztak, figyeltek, emlékeztek, hogy kit szolgálnak, felvették a fegyverzetüket, és figyelték a kürt hangját. A keresztény élet egy harc. Ezt írja Pál Timóteusnak, hogy tarts ki, Timóteus, mint Isten jó katonája. Amikor írja a zárósorokat, azt mondja, hogy én megharcoltam a nemes harcot, a hitet megtartottam. A keresztény élet egy harc. Isten hozott. Készülj fel. Ez az ige, ami a kezünkben van, a Biblia, egy feljegyzés, egy tanúbizonyság arról, hogy Isten mit tesz. Hogy mit tud tenni. Ez a városfal felépült 52 nap alatt. Ez az ige azért van a kezünkben, hogy emlékezzünk, hogy ugyanaz az Istenünk van, mint nekik. Amit megtett velük Isten, azt megteszi velünk is. Én nem tudom, hogy hányatok van elcsüggedve, hányatok vagytok összetörve. Van, aki éppen gúnyolódásban van, el van fáradva, le van taglózva. Átvette a szívét a félelem. Össze van törve. Tudod, hogy a mi Istenünk a megrepett nátszálat nem töri el? A füstölgő mécses nem oltja el? Hanem ő szenvedélyes, ő együttérző. És lehet, hogy neked ma hallanod kell tőle, hogy ne félj, én veled vagyok. Ezt mondta Isten az övéinek, ne félj, én veled vagyok. Urunk, köszönjük, hogy ezt a fejezetet elénk tetted, Uram, ezt a történetet tanulmányozhatjuk, és Uram, megtapasztaljuk mi is a bőrünkön, hogy milyen a támadás, az ellenállás, a gúnyolódás, a megfélemlítés, az elbátortalmadás, milyen az, amikor a félelem ott van a szívünkben, Uram, de szeretnénk érteni azt is, hogy mi mit tehetünk mi, Uram, a támadás idején. És Uram, Dávid, ahogy írta a Zsoltárait, csak emlékszünk arra, amit mond, hogy te vagy az én sziklaváram, te vagy az én pajzsom, elrejtem az én életemet a te szárnyad árnyékába, ott rejtőzöm te nálad is. Uram, köszönöm, hogy te itt vagy nekünk, Uram, és mi a te munkádat végezhetjük, a te falaidat építhetjük, a te városodat, Uram, Vác a te városod. Uram, és Uram, az az imánk, hogy szégyenítsd meg az ellenségünket, és add nekünk a te erődet, Uram, hogy folytathassuk a munkát. Azon a helyen, ahol állítottál. Azt mondja az ige, hogy te a kereszt haláloddal nyilvánosan megszégyenítetted az ellenséget. Te legyőzted a mi ellenségünket, és a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Uram, szeretnénk megtanulni imádkozni, amit olyan sokszor a végére hagyunk. Szeretnénk tanulni Nehémiástól, hogy a támadás idején ne visszalőjünk, visszaüssünk, visszaszóljunk, hanem imádkozzunk, hogy nézzünk föl. És bízzuk ezt arra rá, aki igazságosan ítél. mert te mindent jól látsz, Uram, mi nem. Imádkozunk azért is, hogy az, aki össze van ma törve, az, aki el van ma csüggedve, az halljon tőled. Hallja a te hangodat, Uram, hogy ne féljem, hogy tudja, hogy vele vagy, hogy szereted, hogy törődsz vele. Emlékezzen az ígéretekre, Uram, azt mondtad, hogy a lélek eljön, és emlékeztet minket mindenre, amit te elmondtál. Emlékeztes az ígéreteidre, Uram. Hadd emlékezzünk arra, hogy ki a mi Istenünk, a nagy és félelmes Istenre, aki előtt nincs lehetetlen. Hogy emlékezzünk arra, hogy minden terhünket rád vethetjük, mert te törődsz velünk. Uram, segíts támadásokat, küzdelmeket elengedni és otthagyni nálad, hogy te védj meg minket. Uram, imádkozom azért, hogy a bőrünk meg tudjon vastagodni, Uram, hogy ne legyünk ilyen nebáncs virágok, akik minden gúnyolódás támadásra megállnak, fennakadnak, Uram. Mi szeretnénk ezeket lerázni, Uram. Szeretnénk a támadás idején megállni a te erődben, és szolgálni téged, és Uram, tudjuk, hogy ránk is bíztál egy építést, Uram, hogy építsük a te országodat, a családunkat, a munkahelyünkön, a gyüliben. Van egy elhívásunk, Uram. Mi szeretnénk tovább folytatni ezt a munkát, mindaddig, amíg meg nem halljuk a kürt szavát. És én hiszem, hogy mi hallani fogjuk, hogy az elragadtatás már nagyon közel van. Szeretnénk kitartani, Uram. Végezni a munkát, Uram. Szeretnénk a megdicsőülnél. És Uram, imádkozunk a gyűliért, hogy sok embert elérhessünk neked, Uram. Hogy kihívhassunk embereket a sötétségből, Uram. Hogy a te szavad megszólítson embereket, és megtérhessenek. Használj minket, Uram. És Uram, imádkozom azokért is, akik túl nagy teher alatt vannak, hogy értsék, hogy te hogy látod az életet, te hogy látod a problémát. Hogy nem mi vagyunk a megoldás, hanem te. Áraz ránk a lelked újra, Uram, békességedet, te szeretetedet, Uram, hogy az uralkodjon a szívünkben, ne félelem, ne elbátortalmadás. Szükségünk van rád, Jézus. És köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ott vagy a hajóban, a viharban is, Uram. És nem kell kicsinyhitűek lennünk, Uram, hogy jaj, végünk, ott vagy velünk. Erre nézünk, Uram, ma is, Jézus nevében. Amen.